A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Hogyan lehet ma versenyképes egy egyetem, akár világviszonylatban is? Milyen hozzáadott értéke lehet a COVID elleni küzdelemben, és hogyan alakult át az egyetemi világ, illetve struktúra az elmúlt egy-két évben? Nevesítve, hogyan érdemes vizsgálni a modellváltás kérdését? Ezeket a kérdéseket, témákat feszegetjük a következő egy órában. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kutasi Judit. A nap vendége pedig dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, egészségügyi közgazdász. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a lehetőséget. Üdvözlöm a hallgatókat.
Vezetőként mind a versenyszférában, mind pedig a közszférában kiemelkedő eredményeket ért el. Most pedig már 6. éve Magyarország egyik legkiemelkedőbb oktató, kutató és gyógyító intézményét irányítja. Hát mondjuk is sikerült kancellárként újráznia és továbbvinni az eddigi munkát. Milyen két év áll önök mögött, az egyetem mögött? Voltak-e nagy mélységek, illetve nagy magasságok?
Hát nem volt egy könnyű két év, de miután az előtte levő négy sem volt könnyű, így aztán azt gondolom, hogy aránylag vettük az akadályokat. Ugye nálunk korábban kötelezően a kettős vezetési modell volt az egyetemen, tehát a kancellár az operatív terület vezetője, az akadémiai szakmai oldalt pedig a rektor irányítja. Ez nálunk megmaradt a modellváltás után is. A modellváltás önmagában egy nagyon-nagyon komoly és nagyon szisztematikus munkát igénylő technikai folyamat volt, tehát ennek a végigvitele is egy elég komoly kihívás volt. Ezt 2021. január 27 és 2021. augusztus 1 között kellett tulajdonképpen végigvinni. Előtte pedig azt a döntést meghozni az egyetem tulajdonképpen saját vezető testülete által, hogy ezbe a modellváltásba a Szegedi Tudományegyetem be kíván szállni. Tehát ez a mi döntésünk volt, szenátusi döntés volt, a Szegedi Tudományegyetem pont azért, mert egy nagyon komoly 12 karral rendelkező interdisziplinális felsőoktatási intézmény nagyon sok vitát, nagyon sok érdekütköztetést vitt végbe. Én azt gondolom, hogy ez a helyes egy ilyen nagyon komoly paradigmatikus változás előtt, és végül is a döntés az volt, hogy részt veszünk a modellváltásban.
Vezetőként hogyan élte meg ezt az időszakot?
Volt az az időszak, amíg igazándiból a döntés megszületett. Én a magam részéről, miután én a logisztikai operatív részt vezetem, én mindenképpen támogattam ezt a döntést. Ez nem volt kérdés részemről, hiszen minden olyan döntés, ami egy ilyen óriási intézménynek a működési hatékonyságát tudja javítani, az számomra csak pozitív lehet, és csak pozitív hozadéka lehet. Tehát ez a rész tulajdonképpen azért volt, mondhatnám azt, hogy küzdelmes, ám nem túl hosszú, mert olyan szempontok alapján kellett érveket és ellenérveket ütköztetni, amik közül sokat nem is ismertünk. Tehát beleugrottunk valamibe, amiből reméltük, hogy jól jövünk ki, de hát ugye ebben senki nem lehetett biztos. Utána pedig maga a végigvitele ennek technikailag, az pedig én azt gondolom, hogy az egész egyetem összehangolt munkája eredményeképpen tulajdonképpen 2021. augusztus 1-től gazdasági társaságként, közhasznú non-profit gazdasági társaságként működik az egyetem. Ennek minden gazdasági, gazdálkodási, számviteli irányítás és a többi hozadékában.
Minden szépségével és nehézségével, és erről majd beszélgetünk még részletesebben. Viszont, hogyha az elmúlt két évet nézzük, akkor megkerülhetetlen a pandémia, a COVID, ami az egyetem szempontjából egy nagyon érdekes helyzetet teremtett, mert mind oktatási intézmény, mind egészségügyi ellátóként is rendkívül nagy felelősség, szerepkör hárult önökre. Mi volt a legnagyobb kihívás ebben az időszakban?
Hát nagyon nehezen tudnék itt rangsorokat felállítani, hiszen maga a pandémia első körben már rögtön indult az egyetemen 2020. februárjában már, amikor az egészségügyi ellátórendszer miatt mi már saját hatáskörben különböző intézkedéseket hoztunk. Azért azt kell tudni, hogy az egyik első COVID helyzetben érintett diák, az az egyik, ami diákunk volt, másik azt hiszem más egyetemről talán iráni diákokkal robbant be az egész helyzet, tehát mi már akkor ezzel kellett, hogy foglalkozzunk. Aztán, amikor márciusban tulajdonképpen megtörtént az online oktatásra való átállás, azt gondolja az egyetem számára, az tényleg egy emberpróbáló időszak volt, megoldottuk, szerencsére nekünk eleve már egy elég komoly olyan hátterünk volt, ami az online platformokon való működést lehetővé tette, és így aztán olyan fejlesztéseket valósítottunk meg.
Az országban egyik elsőként, ha jól emlékszem.
Igen, és olyan fejlesztéseket tudtunk nagyon gyorsan megvalósítani és előrehozni, amikre egyébként úgy terveztük, hogy 2-3 év, amíg meg tudjuk csinálni, el tudjuk végezni, tehát ez egy óriási erőfeszítés volt az összes oktatónk részéről is, illetve a hallgatók részéről. Ki kellett költöztetni a kollégiumból a hallgatókat mondjuk 2 napon belül, nagyon gyorsan kellett döntéseket meghozni, saját hatáskörben nem várhattunk arra, hogy helyettünk meghozzák, hiszen nem is tudtak akkor a döntéshozók minden szempontra gondolni. Én azt gondolom, hogy ezt is sikerült megoldani, helyet kellett biztosítanunk az egészségügyi személyzetnek, regionális ellátók vagyunk, mint Szegedi Tudományi Egyetem Klinikai Központ, nagyon-nagyon szoros együttműködésben dolgoztunk akkor is a kormányhivatallal, a katasztrófavédelemmel. Abban a pillanatban 2020 márciusában azt hiszem az egész országban 4 vagy 5 PCR tesztelésre alkalmas labor volt, abból nyilvánvaló módon a 4 egyetem volt és a Népegészségügyi Intézet, tehát akkor egy óriási roham zúdult ránk, nekünk össze kellett szedni az összes létező emberünket, gépünket, eszközünket, vegyszerünket, és erre is tulajdonképpen föl tudtunk készülni, tehát voltak azért napok, amikor valóban az egész régióból zsákokban álltak ott a tesztek, és azt is megoldottuk. Nagyon-nagyon komoly volt az a kihívás, amikor 2021, talán április-májusában végzett a 4 egyetem egy nagyon komoly ilyen Hankaver néven futó országos szűrést, ami érdekes volt, hogy akkor még egy sokkal optimistább kifutást gondolt mindenki az akkori adatok alapján, de nekünk logisztikailag meg kellett azt oldanunk, hogy az egyetem kollégáival, gépjárműveivel, személyzetével, tulajdonképpen 4 megyében statisztikai mintavétel alapján szűrjünk, és akkor sorolhatnám azokat a feladatokat, amiket meg kellett oldanunk logisztikailag, ugye nálunk is volt honvédség, nagyon nagy segítséget nyújtottak, kaptunk természetben is egy csomó vegyszert, stb. Azt nem tudnám megmondani, hogy a klinika hányszor költözött, tehát a klinikának a különböző egységei, éppen tegnap előtt voltam egy olyan vezetői értekezleten, ahol elhangzott, még mindig ugye fönn kell tartanunk az ágyainknak 10%-át COVID-ellátásra, hogy akkor a különböző ellátások hová tudnak visszamenni, hiszen azért a betegellátás pedig nagyon el van maradva, hiszen a várólisták azok kialakultak ebben a COVID-helyzetben. Nyilván nekünk elemi érdekünk és kötelességünk, hogy ebben is élen járjunk, de közben ugye első szintű COVID-ellátók vagyunk. Tehát ezek tényleg olyan logisztikai feladatok, meg olyan rugalmasságot igényelnek, hogy azt gondoljuk, hogy most már bármit megoldunk.
És hogyha jól emlékszem, az orvostan hallgatókat bevontak, tehát mindenkit, aki élt és mozgosított, úgymond ennek a feladatnak az ellátására.
Igen, nagyon-nagyon komoly segítséget kaptunk az orvostanhallgatóktól, tehát olyan tevékenységeket végeztünk el, amik eszünkbe nem jutott, hogy el fogunk végezni, tehát a call centerektől kezdve a kihelyezett mintavételekig. Ugye nekünk volt olyan, utána jött az oltás, tehát nekünk volt olyan időszak, amikor 96 oltópontja volt az egyetemnek, ugye arra mindre informatikát, embert, szakértőt kellett, szakembert kellett eljutatni, illetve hát nem utolsó sorban oltást. Valóban nagyon nagy feladatrendszert oldottunk és oldunk meg.
De hogy így hallgatom, és ugye mondta, hogy a logisztika és az operatív terület az, ami elsősorban az öné vezetőként, tehát hogy mennyire kellett első számú vezetőként, kancellárként, válságmenedzserként működni?
Hát én azt gondolom, hogy az egyetem vezetése ekként működött, illetve kicsit még mindig ekként működünk, hiszen azért, amikor az ukrán háború kitört, akkor is az első pillanattól kezdve a katasztrófavédelemmel együttműködve szállást, élelmet biztosítottunk egy arra kijelölt kollégiumunkban ukrán menekülteknek. Most van egy olyan kezdeményezés a Tempusz közalapítmány menedzselése mellett, hogy Ukrajnában tanuló felsőfokú hallgatókat hogyan tud átvenni a magyar felsőoktatás, erre egy bizonyos kontingenst kapunk, tehát tulajdonképpen ez a helyzet is egyfajta válságmenedzselés.
És hát nagyon érdekes, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy egy egyetem, vagy egy klinikai központ, de hogy mennyi egyéb feladatot kell ellátni, és ez mutatja leginkább, hogyha még itt maradunk egy pillanatra ennél az időszaknál, akkor mire a legbüszkébb, hogyha visszatekint?
Én arra vagyok a legbüszkébb ebben az időszakban, hogy a Szegedi Tudományegyetemnek a COVID ellátásban elért eredményei, én azt gondolom, hogy nem csak magyar, hanem nemzetközi szinten is kiemelkedőek. És nyilván ezek az eredmények nagyon egy része nem publikus számunkra, nem is kell, hogy az legyen. De az, amit a sajtóban is lehet olvasni, hogy olyan műtüdős ellátást biztosítottunk, és bárkinek,
tehát a kismamákról lehetett
három
olvasni.
Három kismamát mentettünk meg, akiknek tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ennél nagyobb eredményt nem lehet elérni, hogy ezek a hölgyek mindegyikénél, a harmadik gyermeknél ütött be a COVID, úgy született meg tulajdonképpen a gyerekük, hogy nem is látták a gyereküket. Hónapokon keresztül nyilván mesterséges kómában, műtüdőn küzdöttek az életükért. Volt olyan egyébként műtüdőn kezelt páciens, aki azt hiszem, hogy talán világviszonylatban a leghosszabb ideig volt a Szegedi Klinikán úgy műtüdőn, hogy utána teljes értékű emberként végzi a munkáját.
Ezek óriási dolgok.
Igen, azt gondolom, hogy ez a legnagyobb. Minden más az ezt, hogy mondjam,
tehát
ezt
fel lehet sorolni
támogatja.
Sok eredményt,
mindent, igen,
de ez ezek a, igen, azok, amelyek igen, önmagukért igen, beszélnek. Igen. Hogyha még mindig COVID, de egy picit másképp, ugye Karikó Katalin emblematikus figurája lett a COVID elleni küzdelemnek, és nemrég bejelentették, hogy az STE kutató professzoraként is fog dolgozni. És itt jön a kérdés, hogy tud versenyképes ajánlatot adni egy ilyen szintű kutatónak egy magyar egyetem?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen, mert ez nem a pénzről szól, és ugye sokszor gondoljuk azt, hogy csak a pénzről szól.
Nem, itt a versenyképes ajánlat nem is feltétlenül csak a pénzre gondoltam.
Igen, sőt, professzor asszony igazándiból hozza az egyetemre a forrást, hiszen olyan forrásokat juttat az egyetemre külön kutatásokra, amiket ő elnyert a Rémsok díjával, amikben fiatal kutatók tudnak elindulni bizonyos olyan pályán, bizonyos olyan kutatásokban, amik kapcsolódnak professzorasszony kutatásaihoz. De ami a lényeg, hogy most egyébként kialakulóban vannak célzott kutatócsoportok, hiszen olyan kutatások vannak mind az egyetemen, mind pedig a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, amik alapvetően nagyon kapcsolódnak professzorasszony kutatásaihoz, ő, illetve az ő partnere, kutatótársa Pardi Norbert együttműködésével indulnak kutatások a Szegedi Tudományegyetemen. Én azt gondolom, hogy valami miatt ez lehet versenyképes és vonzó.
Hát és egy inspiráló közeg a fiatal kutatók, hallgatók számára.
Olyannyira, hogy én azt gondolom, én magam is hallottam párszor személyesen Katalint, mindenki számára rettentően inspiráló. Nem az, vagy nem csak az, amit ő elért tudósként, ami azt gondolom, hogy felülmúlhatatlan, hanem ahogy ő kezeli a hírnevet, ahogy ő kezeli az életet, ahogy ő hozzááll az élet kérdéseihez, ez mindenképpen inspiráló nem csak nekünk felnőtteknek, hanem a hallgatóink számára is.
Korábban, amikor itt ültünk ebben a stúdióban, mert hogy áruljuk el, hogy mi már beszélgettünk, akkor kancellárként arról beszélgettünk, hogy mi mindent kell tenni azért, hogy tudományos eredmények szülessenek alap, alkalmazott kutatások terén, hogy kancellárként ezért mit tud tenni, vagy hogyan tudja ezt támogatni. Vannak most is ilyen jellegű top prioritások, amikkel foglalkozik, amit támogat?
Nekem az a munkám, hogy tulajdonképpen támogatom az egyetem akadémiai tevékenységét. Ugye akadémiai tevékenység alatt értjük az oktatást, a kutatást és a gyógyítást is, hogy ennek az infrastruktúrális személyi és tárgyi feltételrendszerét megteremtsem. Ez nagyon sok, ugye ez egy nagyon szertágazó feladat, akár a finanszírozásnak az optimalizálása, a pályázati pénzeknek az elérése, építkezéstől eszközbeszerzésig, minden. Tehát nem nekem vannak prioritásaim, hanem az egyetem vezetésének vannak prioritásai. Mi az, amiben mi jobbak vagyunk, mi az, amire mi nagyobb hangsúlyt szeretnénk fókuszálni, mi az, aminek benne nekünk előnyünk van, valami komparatív előnyünk, amivel tulajdonképpen többet érünk el. Van egy pár ilyen, például maga az egyetem elhelyezkedése, tehát az, hogy mi a nyugat-balkáni régió felé egyfajta hidat kapunk, alapot képezünk, az mindenképpen én azt gondolom, hogy egy komparatív előny. Nagyon nagy előny az, hogy mi nagyon korán elkezdtük valóban az online térben való egyetemi működést. Egyedüli magyar egyetemként részei vagyunk a legnagyobb online oktatási platformnak, a Coursera platformnak. Egy olyan európai, eredetileg 5, most már 9 egyetemet felülelő együttműködésben vagyunk tagok, a Jugló nevű együttműködés, ami tulajdonképpen azt célozza, hogy ennek a 9 egyetemnek a hallgatói tulajdonképpen utazás nélkül majdhogy nem közös diplomára tudjanak szert tenni. Ez egy uniós kezdeményezés. Itt az első 5-be került be a Szegedi Egyetem, amire nagyon büszkék voltunk, mert a többi 4 egyetem, ő mind top 200-as egyetem, és tulajdonképpen mi voltunk azok az újonnan csatlakozó országok közül, akik ebbe bekerültünk.
Hát jó ebbe a ligába bekerülni, igen, úgy látom, igen. Ahogy beszél
hát
róla.
Egyébként a liga következő összejövetele Párizsban lesz június közepén, amikor by the way Karikó Katalin a Francia Tudományos Akadémia tagja lesz, amire minket is meghívtak erre a beiktatásra. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási büszkeség az egyetem vezetésének.
Igen, ez önmagáért beszél.
Tehát azt mondom, hogy nem olyan a mostani vezetésnek, én azt gondolom, hogy nem sok közünk van hozzá, de szeretnénk ehhez méltóak lenni.
Beszéljünk az iparral való együttműködésről is, mert azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy milyen mértékben tudnak vagy terveznek együttműködni. Vannak erre jó példák, és hogy az egyetem bevételtermelő képessége javul-e ezáltal, hogyha vannak ilyen együttműködések?
Igen, ez egy nagyon komoly kulcs szó, hogy az egyetem saját bevételre tegyen szert. Ennek ugye van primer és szekunder lehetősége. A primér az tulajdonképpen az, hogy mi azokon a területeken, amikben jók vagyunk, amire nekünk mind személyi, mind egyéb kapacitásunk van, abban megpróbálunk azokon a területeken piaci bevételt szerezni. Ugye mi az, amiben mi jók vagyunk? Oktatás, kutatás, gyógyítás nagyon leegyszerűsítve, tehát ezeken a területeken kell nekünk a kapacitásaink terhére, amik vannak, és kvázi szabad kapacitások, piaci bevételeket szerezni, akár közös kutatások, közös cégek, közös fellépés lehetőségével, tehát primér módon, szekunder módon pedig olyan kutatásokkal, olyan oktatási programokkal, duális programokkal, korporatív programokkal, ahol mind-mind-mind az ipart segítjük mi tulajdonképpen, és ebből az egyetem is profitál.
Ugye egészségügyi közgazdász is egyben, illetve azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy milyen szakemberekkel dolgozik az ember, ebből említett egy-két példát már. Hogyan lehet tenni azért, hogy nőjön az egyetem szakember bevonzási és megtartási képessége is?
Hát én két dologra gondolok ezen a területen, nyilván az egyik a feladat, a másik pedig a pénz, tehát az, hogy ösztönözni tudjuk a szakembereket. Én azt gondolom, hogy mind a két területen jó lehetőségeket nyújtunk. Én azt gondolom, hogy a feladatban mindenképpen, abban, hogy hogyan tudjuk a kollégáinkat megfizetni, ott pedig folyamatosan törekszünk. Ugye volt egy ágazati béremelés, ami érintette a nem akadémiai oldal munkavállalóit is, illetve olyan összetett a feladatrendszer, hogy tulajdonképpen egy csomó területen valóban úgynevezett high flyereket kell találnunk, akik azon az adott területen, nemhogy Csongrád megyében, nemhogy országosan, hanem akár európai viszonylatban is kiemelkedő szakemberek, őket meg kell fizetni.
És hogyha már a kiemelkedő szakemberekről meg arról beszélünk, hogy egészségügyi közgazdász is, akkor mennyire tud törekedni, vagy mennyire egy ilyen kívánt cél, hogy egy ilyen 21. század igényeinek megfelelő betegellátás valósuljon meg, vagy ez egy fenntartható modell legyen?
A betegellátás, ez valóban egy nagyon jó kérdés, abból a szempontból, hogy ugye az eszközfejlesztést azért az egészségügyi intézmények jellemzően pályázatokból tudták megoldani az elmúlt időszakokban. Tehát azért saját forrásból nem nagyon tudnak a kórházak, klinikát eszközfejleszteni. Azért vannak szerencsés helyzetben az egyetemek, ami nem csak szerencse, hanem egy feladat és kötelesség is, mert nekünk kell oktatni a jövő orvosait, és a jövő szakdolgozóit, és a jövő fogorvosait, és a jövő gyógyszerészeit. Most ráadásul nem csak magyarokat, hanem külföldieket, hiszen, ahogy említettem, bevételt kell termelnünk. Innentől kezdve nyilvánvaló módon mi csak olyan informatikai és gyógyító eszközparkkal tudunk dolgozni, ami miatt ide jönnek. ami miatt érdemes Szegeden tanulni, és amivel meg tudják tanulni azokat a technikákat, azokat a 21. századi módszereket, amivel tulajdonképpen ők aztán ki tudnak menni a világba, és gyógyítani tudnak. Tehát ilyen értelemben az egyetemek alapvetően nagyon komoly eszközfejlesztést valósítottak és valósítanak meg, különböző olyan forrásból, ami nem egészségügyi, hanem inkább oktatási forrás, és én azt gondolom, hogy erre például nagyon jó lehetőséget nyújt a modellváltás, hogy a jövőben a saját bevételeink terhére ezt fokozni tudjuk. De azért a Szegedi Egyetemen kialakult nagyon komoly koraszülött ellátást, hozzánk került most a mesterséges megtermékenyítés képessége, és itt is eszközbeszerzést és eszközfejlesztést hajtottunk végre, pontosan azért, hogy a legjobb eredményeket tudjuk elérni. Most egy kardiorespiratorikus centrum fog megvalósulni, kardiovaszkuláris területen is nagyon komoly fejlesztéseink lesznek, és ezt sorolhatnám, tehát én úgy gondolom, hogy ez kötelességünk is, hogy a legkiemelkedőbb eszközparkkal dolgozzunk.
Számomra egy kedves téma a társadalmi felelősségvállalás, szerepvállalás kérdése. Azt gondolom, hogy egy ilyen nagy intézmény vezetőjeként ebbe beleszólása, ebbe lehetősége van. És említette például az ukrán háború kapcsán, hogy ott is egyből odaálltak, segítenek. Mit lát, milyen lehetőségei vannak, vagy milyen tervei vannak ezen a területen?
De ez egy nagyon széles tulajdonképpen ez a társadalmi felelősségvállalás az egyetemnek, ezt hívjuk negyedik missziónak, egyébként harmadiknak szokták hívni az egyetemeken, csak nekünk a gyógyítás a harmadik, és akkor nálunk negyedik lett a negyedik misszió a társadalmi felelősségvállalás. Annyira széles ez a terület, tehát például az ukrán háború kirobbanása utáni napon már megindult a célzott segítségnyújtás, tehát pontosan azt, amit a segélyszervezetek is és a katasztrófa védelem fontosnak tartott, nem azt, amit mi tartottunk fontosnak. Nagyon lényeges, hogy úgy tudjunk segíteni, hogy valóban akinek segítünk, az is úgy gondolja. Az egyetemen például van külön egy, hát úgy mondjuk, hogy roma központ, de nem ez a hivatalos neve, ami arról szól, hogy hogyan tudjuk vertikálisan tulajdonképpen a hátrányos helyzetűeket minden téren az egyetemen segíteni. Nagyon komoly az egyetemnek a tehetséggondozó programja, külön junior akadémiánk van, ami kifejezetten célzottan is azt célozza, hogy aki a délalföldi régióban egyetemre szeretne menni, az mehessen egyetemre. Ösztöndíjakkal is támogatjuk, illetve nagyon komoly az együttműködés a közoktatással, pontosan ezen a területen, tehát a Junior Akadémiánk, a Szegedi Junior Akadémia az tulajdonképpen ebben én azt gondolom, hogy élenjáró, és kihasználjuk azokat az egyéb lehetőségeket, akár a Tanítsuk Magyarországot programot, ami egy központilag kezdeményezett, finanszírozott program, de Szegeden van a legtöbb mentora, akik ugye a mi egyetemistáink, illetve akár a Matthias Corvinus Egyetemnek a tehetséggondozó programjaival együttműködve. Én azt gondolom, hogy tényleg mindenki, aki egyetemre, felsőoktatási intézménybe szeretne jönni a régióban, az nem fog elkallódni azért, mert mondjuk nem kap kollégiumot, nem kap ösztöndíjat. Nagyon fontosnak tartjuk a lemorzsolódás csökkentését, mert ugye én azt gondolom, hogy ott is azért nem feltétlenül észbeli képességek miatt morzsolódnak le nagyon sokan, hanem akár társadalmi, szociális helyzet miatt. Vannak különböző programjaink, pszichológustól kezdve előrejelző programokig minden. Nagyon sok olyan programunk van, ami tényleg arról szól, hogy a régió, hogy mondjam, központi szereplőjeként tudjunk segíteni.
Most egy kis szünetet tartunk, jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, a mikrofonnál Kutasi Judit, a nap vendége pedig továbbra is dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, egészségügyi közgazdász.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.